Kegyelem és békesség az asség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban közösségi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük kezdő énekként a 162. számú dicséretünk első versét. A mi segítségünk továbbra is, ami mindenható Istenünktől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek igéjét olvasom Ézsaiás próféta könyvéből, az 52. rész 7. versétől a 12. versig bezárólag. Kérem a gyülekezetet, foglaljon helyet és hallgassa figyelmesen Isten igéjét. A megnevezett szent helyen, tehát Ézsaiás próféta könyve 52. részének 7-től 12-ig terjedő ige szakaszban így szól hozzánk Isten igéje. Mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Halld, őrállóid hangosan kiáltanak, együtt újonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Vígan újongjatok minnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára, meglátják majd az egész föld határán Istenünk szabadítását. Távozzatok, távozzatok, vonuljatok ki onnan, tisztátalan dolgot ne érintsetek, vonuljatok ki belőle, tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényeit hordozzátok. De nem sietve vonultok, nem kell futva mennetek, mert az Úr jár előttetek, Izrael Istene lesz mögöttetek is. Áldja meg Isten az ő igéjének meghallgatását, ami szívünk befogadását. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által megköszönjük a te végtelen kegyelmedet, amit olyan sokféle módon tapasztaltunk meg a mi életünkben. Az ünnepek alatt is szólt a te drága igéd, megérintette a szívünket, formálta a mi életünket, hisz a te terved nem más mi velünk is, mint az, hogy egyre jobban hasonlítson a mi életünk az Úr Jézus Krisztushoz. Te azért választottál ki bennünket, azért hívtál el, hogy egyre jobban hasonlítsunk a mi Urunk képéhez, az ő jelleméhez. Segíts bennünket, formáld a mi életünket, könyörülj meg rajtunk. Igéd hatalmas szavával szólíts meg bennünket, hiszen te szólsz és meg lesz, parancsolsz és előáll. Ó, Úrunk, erre van szükségünk, a te vigasztaló, erősítő szavadra. Békességre van szükségünk, a veled való közösség egyre mélyebb és mélyebb átélésére, aminek lehetősége most itt van, az úrvacsorában is előttünk. Segíts bennünket, légy itt mi velünk, áld meg a mi jelenlétünket a te színed előtt, szólj hozzánk igét hatalmas szavával. Kérünk az Úr Jézus Krisztus nevében, a te nagy neved dicsőségére, hallgass meg, amen. Testvéreim, énekeljük a már megkezdett énekünknek, a 162. számú dicséretünknek a 7. versét. Istennek igéje annak alapján bizonyságot teszek a testvérek között. Írva van János evangéliumában, János evangéliuma 14. részének a 27. versében. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen el. Áldja meg Isten az igéjét, kérem a testvéreket, foglalnak helyet. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Ezékiás király, Júda királya volt, őróla az a szép jellemzés olvasható a Szentírásban, hogy úgy cselekedett mindent, ahogyan az kedves volt az Úristen előtt, ahogyan az ő korábbi elődje, Dávid király. Sikeres volt. Olyan reformokat vitt véghez, mert apja úgymond lemesztelenítette Júdát, mindent tönkretett, főként valláserkölcsileg, de gazdaságilag is. Ő sikeres ember volt, jó helyen kezdte, megtisztította a templomot, helyreállította Mózes törvénye szerint az Isten tiszteleti rendet. Fiatal ember volt, fiatalságának teljes energiájával és örömével, odaadásával látott az országa rendbehozatalának. Élete teljében, amikor minden olyan jónak, olyan eredményesnek látszott, nagyon súlyos betegség érte őt utol. Halálos betegség. Jön Ézsaiás a próféta az Úr üzenetével, és ez így hangzik, hogy rendezd el házadat, azaz végre rendelkezz, mert meg fogsz halni, nem maradsz életben. Az igaz, hogy ő még imádkozott az Úrhoz a prófétával együtt, a történetet nem akarom végigmondani, még 15 év hosszabbítást kapott az életébe. Csupán azt akarom kiemelni, hogy ha neki is végrendelkezni kellett volna, amit oly sokan tesznek, ugye manapság is, de a múltban is tettek, élvezzel a jogi lehetőséggel, hogy vagyontárgyaikat, ingóságaikat, értékeiket arra érdemes emberekre hagyják. És ezt már életükbe elkészítik, ezt a végrendeletet. Azért hoztam ezt a példát, mert az Úr Jézus is, itt János evangélium a 14. részének, a 27. versében egy végrendeletet mond. Végrendelkedik. Tudja jól, hogy nagyon közel van az ő halálának ideje, elindult a kereszt felé vezető úton, a főpapok, a farizeusok már elhatározták, hogy elfogják és megölik. Már ott van ugye Júdás is a maga alantas szándékával, hogy mint áruló eladja pénzét az Úrán. Végrendelkedik. Hát ő ugyan mitelől végrendelkezhet? Mit hathatott az övéinek? Nemrég ünnepeltük ugye karácsonyt, tudjuk, hogy az ő bölcsője a jászol volt, de halottaságya pedig a kereszt. Ő maga mondja egyik helyen, hogy a rókáknak ballangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét. Még az a néhány ruhadarab is, amit magán viselt, amit naponként hordott, még az se az övéinek jutott, hanem a kivégző osztag katonáinak. Hogy beteljesüljön a 22. Zsoltár ide vonatkozó proféciája, ruháimba sorsot vetettek, a ruháimat megosztották, köntösömbe sorsot vetettek. És mégis testvéreim, ő hagyta az övéire, úgy ránk is, a legdrágább kincset, ami semmihez sem hasonlítható, nincs a Földön olyan érték, amivel fel lehetne becsülni. De nem más, mint az ő békessége. Az ő békessége. Olyan világban élünk most is, de ez jellemző az emberisége, hogy haladunk előre az időben még inkább, hogy bizony egy valaki ugye így nyilatkozott, egy világot járt ember, hogy ez a Föld olyan, mint egy csatatér, ahonnét száműzték a békességet. Hát nem ezt tapasztaljuk. Ha csak a második világháború óta eltelt időt nézzük, ugye ezek az etnikai villongások, háborúk mennyi emberi életet követeltek. Én nem tudok róla, hogy egyáltalán lett volna talán egy év itt a Földön, amikor ne lett volna valahol háború, ahol ne gyilkolták, pusztították volna egymást az emberek. Vezető államok, politikusai mennyi energiát fektetnek bele abba, hogy a harcoló feleket kibékítsék legalább egy időre egymással. És mégis ez a béke, ami kompromisszumokra épül, annyira törékeny, annyira hiányos, annyira időleges. de az a békesség, amit Krisztus ad, az örökkévaló békesség. Mert az a szív belső békéjét, nyugalmát jelenti. Azt a békét, ami a körülmények bármiféle rosszul alakulása ellenére is mindvégig megmarad. Csak néhány példát. Amikor Dávid, ugye a negyedik Zsoltárban, esti imádság néven szerepel az a Zsoltár, életének a legnehezebb időszakát élte meg. Saját fia lázadt föl ellene, septében menekülnie kellett Jeruzsálemből, mellítlábosan, néhány ember hűséges által körülvéve, menekül a puszta felé. A kísérői így sóhajtoznak, hogy kicsoda láttat velünk jót. És Dávid békésen, nyugalommal a szívében így tud szólni, hogy békességben fekszem le, legott eloluszom, mert te adsz nekem békességes lakozást, Uram. Még ilyen körülmények között is. De az új szövetségből is egy jól ismert példával illusztrálhatnánk ezt. Amikor Pál és Sílás Filippibe szolgál, viszik az evangélium örömüzenetét, ugye az ő szolgálatukból, ott létükből politikai ügyet kovácsolnak, ez nagyon súlyos vád volt ellenük, nem mondom a részleteket, a végeredmény az, hogy a nagy tanács elé, a városi tanács elé hurcolják őket, ott megbotozzák őket alaposan, majd az ottani börtönőrnek megparancsolják, hogy erős őrizet alatt helyezze őket a börtön legbelsőbb részébe. Ha ugye az akkori viszonyokat veszik figyelembe, sok olyan börtön volt, ami egy üreget jelentett, és annak a legsúlyosabb része volt a legmélyebben fekvő rész, ugye a nedvességtől, minden bajtól ugye körülvéve, ráadásul még a lábukat karodába is fogták. Az igaztalan ítélet hatására nem káromkodnak, nem zúgolódnak, nem méltatlankodnak, hanem Isten dicsőítő énekeket énekelnek. Ki érti ezt? A világi ember semmiképpen nem. Hogyan lehet ilyen körülmények között, ilyen fizikai állapotban, ilyen megalázott módon, sebekkel, ugye, a hátukon, hogyan lehet örülni, örvendezni? Hogyan lehet Isten dicsőítő éneket énekelni? Testvéreim, ez az, amiről az Úr Jézus az ő tanítványainak, az övéinek így nekünk is az ígéretét adja, hogy olyan békességet ad, amely minden emberi értelme felülhalad. Ez érthetetlen, testvéreim. Természeti ember ezt föl nem tudja fogni. Ha baj van, ha nyomorúságosak a körülmények, ha támadás, ha veszedelem ér, akkor nyilván az ember elkeseredik, akkor zúgolódik, akkor méltatlankodik, akkor szenved. Hát hogyan lehet ilyen körülmények között is békességben lenni? Azért, testvéreim, mert ez az Istentől kapott békesség, ez a minden emberi értelme felülhaladó békesség olyan erővel tud jelen lenni, hogy nem csak hogy kompenzálja a negatív oldalról jövő bajokat, hanem messze-messze felülmúlja. Ézsaiás próféta ugye az Úr nevében így szólítja meg népét, erre a békességre hívja fel a figyelmet. Hogyha az Úr nevében szól, ha hallgattál volna szavamra, olyan lenne békességed, mint a folyóvíz, igazságod, mint a tenger hulláma. Olyan lenne békességed, mint a folyóvíz, túláradó, folyamatos, meg nem szűnő, igazságod, mint a tenger hulláma, hatalmas, és olyan, amit nem tud semmi kioltani, megsemmisíteni. Ugye ez a képes beszéd körülbelül ezt jelenti. És már is ugye látjuk, hogy a békesség az igazságtól elválaszthatatlan. Ahol igazságosság, jogosság történik, ott úgymond a békesség is jelen van. A kettő elválaszthatatlan egymástól. A 85. Zsoltárban azt olvashatjuk, hogy szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. De hát hol van ez az igazság, ez az igazságosság? Jeremiás próféta idejében ugye a hamis próféták és papok így átadták a népet, hogy békesség, békesség, de nincs békesség. Mondani lehet, de a valóságban nagyon messze van. Ezt a békességet csak a békesség fejedelme, az Úr Jézus Krisztus tudja elhozni életünkbe, gyülekezetünkbe, népünk életébe. Ézsaiás 9-ben egy csodálatos gyermek születéséről olvashatunk. Ez a gyermek nem csak erős Isten, örökké valóság atya, hanem a békesség fejedelme is, akinek ugye uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján. Ő a békesség fejedelme. És ahová az Úr Jézus beköltözik, ahol ott van egy ember életébe, egy hívő ember életébe, ott tapasztalni lehet ezt a legdrágább kincset, a békességet. Mert testvéreim, erre van szükségünk. Valljuk meg őszintén, hogy erre van szükségünk, erre a békességre. Hogy mit hoz a jövendő, azt ki tudja megmondani. Így köszöntjük egymást, hogy áldás, békesség. A legnagyobb áldás a békesség. A hívő ember is alá van vetve sok olyan veszélynek nyilván, mint a hitetlen. Mi is meghalunk, nem konzerválhatjuk az életünket, a fiatalságunkat, az egészségünket sem. Ha csak addig el nem jön az Úr, akkor mi is egyszer elköltözünk erről a földről. Minket is utolérnek a különféle bajok, szenvedések, nyomorúságok. De ennek ellenére a békesség megmaradhat. Ezt a békességet nem lehet elvenni. A 73. Zsoltár írója, Aszáf, visszaemlékezik életének egy nagyon keserű, nyomasztó idejére, amikor lelkileg annyit vívódott, szenvedett, gyötrődött, azért, mert látta, hogy a hitetleneknek milyen nagy a szerencséje. Amihez hozzányúlnak, ott ugye rózsaterem, ott minden sikerül, ugye gondtalanul, békésen élik az életüket, nagy szájjal ugye mutogatják, dicsekednek magukkal, eredményeikkel. És ő, aki áltatlanságban mosta kezeit, aki ugye igyekezett az isteni rendnek megfelelő életet élni, aki mindenben kereste és kutatta az Úr akaratát, hogy neki tetsző módon tudjon élni, a nap mint nap szenved, gyötrődik, támadások tüzében van, és ebben a vívódásában, ebben a keserűségében már majdnem odáig jutott, hogy ő is úgy szól, mint azok. De mint ahogy mondja, akkor megtagadta volna az ő nemzetségét, a hívők közösségét, az Istentől kiválasztottaknak a jogát, helyzetét. Bemegy Isten szent helyébe, és ott Isten felől látja a dolgokat. Megnyílnak szemei, mint a pikkelyek húltak volna le róla a szeméről, látja a valóságot, az igazságot méghozzá Isten szemszögéből. És akkor már nem irigyi, hanem sajnálja azokat a korábban, hogy annyira ugye irigyel szerencséseket. Mert az ő szerencséjük, életük olyan, mint reggeli ébredés után az álomkép. Már békessége van. Semmi nem változott körülötte. Ugyanúgy azok a bajok, de mégis a szívében ott van a békesség és az öröm, ami így nyilatkozik meg az ő ajkain, így írja le, hogy ő ezt a békességet, ezt az örömöt, azzal a csodával, azzal a végtelen szeretet érzetével éli át, hogy én mindenkor veled vagyok, mármint a Zsoltár író Istennel. Te fogod jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, végül dicsőségedbe fogadsz be engem. És a Zsoltár azzal záródik, hogy mely igen jó az Úr közelsége nékem. Testvéreim, Isten közelségében lenni, az ő áldását élvezni, nap mint nap újra meg újra az ő jelenlétében élni, ez a legnagyobb biztonság, ez a legnagyobb áldás, amit itt, ezen a földön az ember átélhet. De testvéreim, az is igaz, hogy ennek a békességnek nem mi vagyunk a végállomásai, hanem ennek a békességnek mi a csatornái legyünk. Ahogyan a boldog mondások egyikében olvashatjuk, hogy boldogok a békességre igyekezők, a békesség szerzői, munkálói, mert ők Isten fiainak neveztetnek. És ez a legnagyobb rang, testvérei, végen és földön. Ennél nagyobb rang nincsen, mint ha Isten fiainak neveznek bennünket. János apostol levelében szíve túlcsorduló örömével így írja az ízletteknek, hogy lássátok, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveztetünk, és valóban azok is vagyunk. Kedves testvéreim, ennek a világnak békességre lenne szüksége. És hogyha nincs meg, akkor az életében, az emberek életében ott tátong az űr. Ezt az űrt próbálják valamivel kitölteni. Pót megoldásokat keresni. Ott vannak az élvezeti oldalról meg annyi kínálat, vagy pedig rezignáltan úgy vannak, mint Pál apostol idejében már, ugye szinte szlogen volt, ami ma is ugye használatos, ugye a hiteten ember oldaláról sokat hangoztatott mondat, hogy együnk, igyunk, holnap úgy is meghalunk. Tehát testvéreim, ilyen reménytelenül, ilyen nyomorúságosan csak a pillanatnak élni, egyszer mindennek vége lesz. Hisz igaz, mindenre nézve, amit az ige mond, hogy a láthatók ideig valók, de a láthatatlanok örökké valók. Az, hogy hívő emberek vagyunk, egyik helyen arról szolgáltam, hogy az új ember életének megnyilvánulása ebben a három dologban található, a Tesszalonikai levelet véve alapul, hogy ezzel kezdődik, ott írja le az apostol, dicsérve ezt a gyülekezetet, a hitük munkája, a szeretetük fáradozása és a reménységük állhatatossága. De ez hosszabb időt vesz igénybe, hogy ez kiderüljön, hogy ez meglátszódjék. De testvéreim, az a belső békesség az első látásra is az ember, a hívőnek a szeméből, egész lényéből átsugárzik. Ezt a békességet nem lehet magunkba folytani. Ezt tovább kell adni. Legyünk a békesség követei. Ugye azt olvastam a hosszabb ige szakaszban. Ugye ez majd arra az időre vonatkozik, mert úgy is kezdődik, hogy ébredj, ébredj, Sion, Jeruzsálem, öltöz díszruhába, vesd le a port magadról, ami a gyász jele, mert uralkodik a Mesiás, a te urad. Az újbori eljövetelére, királyi uralmára vonatkozik. És akkor jönnek majd a világ minden tájáról az összegyűjtött nép, örömmel a szívükbe vágyakozva, hogy oda menjenek Jeruzsálembe, ahol az Úr uralkodik. Akkor azt mondják, hogy mi szépek az örömmondó lábai ott a hegyeken. Aki örömhírt hoz, jót mond, azt a jót mondja, hogy az Úr uralkodik. Ez a jó ma is hangzik. A kegyelem idejében élünk, ma is hangzik. Az Úr uralkodni akar mindannyiunk szívébe és életébe. És hogyha ő uralkodik, akkor ott békesség van. Olyan békesség, amely minden emberi értelme felülhalad. Tehát hogyan kezdődik ez a békesség? Ugye a görög ide vonatkozó szó, azért mondom, mert nyilván hallották a testvérek, ha más nem, akkor az Irén nevet, bizonyára itt is van olyan, akinek ez a neve, hogy Irén, az Eirénéből származik, aminek egyik jelentése, és merem mondani, a fő jelentése az, hogy újra beszélni. Újra beszélni. Amikor egy kapcsolat megromlik, ugye legyenek ezek társas, egymás társai, vagy férj-feleség, vagy barátok, ugye akkor ennek az első jele az, hogy nem beszélnek egymással. Mint ahogy Ádám és Éva is, amikor bűnt követett, akkor menekült az Úr színe elől, rejtőzködött, mert az Urat ellenségének tekintette. És amikor ez a békesség létrejön, amikor egymással jó viszonyba kerülnek, az első jele az, hogy beszélgetnek egymással. És ez azt jelenti, ez a szó, hogy újra beszélni. És mi hogyan kerülhetünk, vagy mi annak a jele, hogy jó viszonyban vagyunk, békességes viszonyban vagyunk az Úrral? Hogy imádkozunk hozzá, keressük az ő jelenlétét, békességben vagyunk vele. Kedves testvéreim, az ószövetségi áldozatok sorában volt egy olyan áldozat, vagy hát amíg a templom állott, vagy a szentsátor, a öt fő áldozat közül az egyik, annak ez volt a neve, hogy béke áldozat, vagy hála áldozat. Az így is nevezhető, hogy biztonságban lenni. Ennek az áldozatnak az volt a különlegessége, hogy még a teljes és égő áldozatnál mindent elégettek a pitvarban lévő nagy rézoltáron, mert ez volt az Úr eledele, vagy az Úr kenyere, ugye egészen pontosan kifejezve. Addig ennél az áldozatnál ugye nem csak a papok részesülhettek, mert a többi áldozatnál meg ugye az volt a Mózes által előírt rend, hogy az Úr részét ugye elfüstölöttették az oltáron, ez a hogy az állatnak a zsíros része, amely a legbelsőbb energiáját, a legjobbat jelentette szimbolikus értelemben, meg a vese, de a jobb comb, akkor a szegy, vagy lapocka, az az áldozatot bemutató papi és családjáé volt. Ebben az esetben viszont az áldozatot bemutató is az ő családjával együtt, a meghívott vendégekkel együtt, a területi lévitával együtt ünnepi vacsorát ülhettek együtt. Mert itt nem a vétek áldozatról, nem az engesztelés elnyeréséről volt szó, mert az már megtörtént, hanem afölött újongott az áldozatot bemutató, hogy békességben, kapcsolatban van Istennel, és ezt ünnepli. Ez az áldozat és a hozzá kapcsolódó együttlét a szeretetnek, az örömnek és a közösségnek a kifejezője volt. Gyönyörű előképe ennek, amit majd itt az úrvacsorában fogunk egymás színe előtt, főként az Úr színe előtt gyakorolni az Úr jelenlétében. Az Úr megkapta a maga részét, ebből az áldozatból elégették az oltáron. A pap a maga részét, ami neki járt, az oltár felé fordulva meglóbálta, hogy mindegy kifejezve azt, hogy Isten ajándékaként kapja, és a többi pedig az áldozatot bemutatói és annak családjáé volt. Itt a vendéglátó, a házigazda az Úristen volt. Ő vendégelte meg úgy a papot, az ott lévőket, akik részt vettek ezen. Hát itt is, testvéreim, az úrvacsorában, ami vendéglátónk, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus. Furcsa a természeti ember fülének, nagyon furcsa kifejezések hangzanak el ezzel kapcsolatban, hogy az Úr Jézus mondja, az én testem bizony étel, az én vérem bizony ital. Ez, testvéreim, a legbensőségesebb, legszorosabb együttlétet, együvé tartozást vele akarja kifejezni. Mint ahogy a táplálék, az ital, ahogy magamhoz veszem, szerves részemmé válik elvehetetlenül, ugyanúgy az életem is Krisztusban van. És semmi más módon nem lehetek kedves és elfogadott, Isten előtt csak az Úr Jézus Krisztusban. Ezért fordul olyan sokszor elő ez a szó, hogy Krisztusban. Krisztusban vagyunk kedvesek, Krisztusban vagyunk elfogadhatók a mennyei Atya számára. És ha ő benne vagyunk, akkor ott van az a békesség is, ami elvehetetlen a mi életünkből. Történjék bármi. Ismét mondom, nem tudjuk, mit hoz a következő esztendő. De egyet biztosan tudok, ha az életünk Krisztusban elrejtett élet, akkor a békességünk elvehetetlenül ott marad. Életünk egész végéig. A hívő ember ezáltal érzi az elrejtettséget Istenben. Ez ad biztonságot, ez ad békességet, ez ad örömöt a mi életünknek. A hitetlen ember, a rejtőzködő ember, menekül a gondok, a bajok elől. Amíg dolgoztam, ugye világi munkahelyen sokan mondták, akiket próbáltam Isten igényével megközelíteni, hogy erre nem érnek rá. Akinek sok ideje van, az foglalkozom ezzel, de ők élik a maguk életét, itt van a feladatuk, itt van mindenük, ugye eléggé le vannak terhelve munkával, családdal, egyebekkel. A testvéreim, az látszódott, hogy az életük semmiképpen sem teljes, semmiképpen sem elégedett, mert pontosan azzal a kincsel nem rendelkeztek, és ha úgy maradtak, akkor nem is fognak soha rendelkezni, ami pénzzel, gazdagsággal, emberi befolyással, tekintéllyel soha nem érhető el. És ez az, az a krisztusi békesség. Kedves testvéreim, mi, akik ennek a, hiszem és remélem, hogy ennek a krisztusi békességnek az élvezői vagyunk, ezt a békességet mutassuk meg mások felé is. Mindannyian valamiképpen környezetünkre befolyással vagyunk. Ha senki sem mondhatja, hogy én olyan önálló vagyok, olyan magabiztos, annyira ugye felsőbbrendű lény, hogy én rám nem gyakorol hatást senki, ez nem igaz. Egymásra hatást gyakorolunk. És jó, békéltető hatást gyakorolhat az, akinek az élete csendes, de ugyanakkor erős, mert szívében a Krisztus békessége lakozik. Pál apostol kimerte mondani a korintusi gyülekezethez írva ezt, hogy legyetek az én követőim, mint én a Krisztusé. Gyakoroljuk ezt a jó hatást, ezt a békességet azokra, akik környezetünkben élnek, akikkel kapcsolatot tartottunk fönn, vagy tartunk fönt, mert ez a legnagyobb hiányzik. Látjuk, hogy annyi lelki beteg soha nem volt még, mint mostanában. Ennek a békességnek a hiányában ugye nem csak a rezignáltság, hanem a kiábrándultság, a lelki betegségnek meg annyi formája, válfaja van jelen, a depressziótól kezdve, ugye az élettől való menekülésig. Sokan már ott tartanak, hogy az életet már veszélyesebbnek, vagy kibírhatatlanabbnak tartják, mint a halált. Igen, nagyon sokan ide jutottak. Ott megoldások nem vezetnek sehova. Elrejtettség helyett rejtőzködni nem old meg semmit. Élvezzük, érezzük azt az elrejtettséget, amit Krisztusban talál meg a mi lelkünk. Nem akartam sokat mondani, nagyon sok dolgokkal terhelni a testvéreket. Ezt kívánom, ezt a krisztusi békességet. Az Úr úgy adja, ahogyan a világ sehol, semmilyen módon nem tudja ezt a békességet közvetíteni. Ez a békesség olyan, mely minden emberi értelmet meghalad. De ez jelen van, ez érezhető, ez valóságos, ez ott lehet, és ott is kell, hogy legyen a hívő ember életében. Ennek a békességnek van ugye ilyen csodálatos távlata is, hogy látja a jövőt. Az apostol ugye mintegy összefoglalja a római levél 8. részének egyik igéjében az egész emberi életet, a kiválasztástól kezdve az elhívásig, a megigazításig és a megdicsőülésig. Kedves testvéreim, Istennek az a szándéka, és kimeri mondani, sokszor mondtam már, mert életemben ez a legdrágább ige volt, vagy a legnagyobb hatással volt rám, hogy akiket eleve elrendelt, azokat elhívta, akiket elhívott, azokat megigazította, és akiket megigazította, azokat meg is dicsőítette. Ilyen biztos a jövő. Már a dicsőséget is magunkénak tudhatjuk. Hisz örök törvények őrzik az életünket, örökkévaló szeretet von bennünket, és Isten örökkévaló karjai tartanak. Hát ezzel a reménységgel, ezzel a hittel éljünk most az Úri Szent vacsorával, és induljunk el majd, ugye nagyon közel van már, egy új esztendőbe. Kívánom, hogy ez így legyen mindannyiunk életében. Amen. Testvéreim, válaszolva Isten igéjére, énekeljük a 397-es számú énekünknek az első versét. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt a végtelen áldozatot, amit fiatban hoztál érettünk. Ő vette magára a mi bűneinket, bűneink miatt szenvedett, vétkeink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei által gyógyultunk meg. Nem tudunk eléggé hálát adni ezért, hogy ő átokká lett érettünk, hogy mi Isten, a te igazságosságod legyünk ő benne. A békességnek ez az egyedüli alapja. Köszönjük, hogy ő általa most is béke jobbodat nyújtod. Azt akarod, hogy béküljünk meg veled, hogy érezzük, éljük át azt a csodálatos békességet, ami a te békességed, ami Urunké volt. Aki, amikor kínozták, mint a bárány, nem nyitotta meg száját. Engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Édesatyánk, nyisd fel a mi szemünket, hogy meglássuk azt a kegyelmi helyzetet, amiben állunk. Mi a békesség gyermekei lehetünk. Érezhetjük azt a védettséget, elrejtettséget, ami Krisztusban a miénk. Áld meg a mi életünket, segíts minket a bajok, a próbák közepette is, hogy ez a soha el nem múló békesség múljon felül minden megpróbáltatást, minden szenvedést, minden nyomorúságot, amit elénk hoz az élet. Könyörülj meg rajtunk, vezesd, vigyázz a mi életünket, légy annak egyedüli és kizárólagos ura, és töltsd be bennünket a te szentelkeddel. És legyen meg életünkben tökéletesen, hiánytalanul a te akaratod. Kérünk az Úr Jézus Krisztus nevében, nagy neved dicsőségére, hallgass meg. Amen. Most pedig csendes perc keretében vigyük Isten elé a mi hálánkat, imádságunkat, kéréseinket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket tisztán és fethetetlenül az Úr Jézus Krisztus napjára. Amen.